Sziasztok! Horváth Gábor vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. A mai előadás címe periféria kezelés. Ez a videó a BMM Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki megnézheti és birtokolhatja. A BMM villamosmérnök és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Mint már megbeszéltük, a nagyban nagyobb számítógépeknek három fő alkotóeleme van, a CPU, a perifériák és a memória. Ma a periféria kezeléssel kapcsolatos alapelvekkel fogunk megismerkedni. A perifériák világa nagyon sokféle. Meg lehet különböztetni bemeneti és kimeneti perifériákat. Bemeneti periféria az, ahol a periféria visz át adatot a számítógép többi része felé. Ilyen például az egér, a billentyűzet, vagy akár egy mikrofon is. Kimeneti periféria az az ellentétes irányultság, amikor a számítógép többi alkatrésze szolgáltat adatot a periféria számára. Ilyen például tipikusan egy hangszóró, esetleg egy grafikus megjelenítő, bár az igazából mind a két irányba képes adatot forgalmazni. Perifériák egy része késletetés érzékeny, nagyon kis adatátviteli késletetést tolerál csak. Ilyen például a hangkártya, időben meg kell érkezni az adatnak ahhoz, hogy ki tudjuk játszani, és ne okozzon minőségromlást, és ilyen a videókártya is, ahol szintén másodpercenként 30-60 alkalommal kell frissíteni a képernyő tartalmát, és nem szabad lekésni a megjelenítéshez a határidőt, ez egy késletetési érzékeny periféria. A perifériák egy része sávszélesség igényes is lehet, ez azt jelenti, hogy másodperceként nagyon nagy mennyiség alatt átvitelére tart igényt, ilyen tipikusan a grafikus megjelenítő, vagy ilyen a hálózati interfész is, hogyha egy nagyon nagysebességű internet kapcsolatunk van, és éppen például egy filmet próbálunk letölteni. Vannak perifériák, melyek képesek tolerálni a bit hibát, nem igényelnek tökéletesen hibamentes átvitelt, ilyen például a mikrofon, a hangszóró. Egy-egy bit megsérülése nem okoz az emberi fül számára észrevehető különbséget. Ugyanakkor nagyon nem örülnék neki, hogyha egy diszkünkre írás közben egy-egy bit itt-ott megváltozna. Mi mindennel fogunk is foglalkozni a periféria kezelés témájában. Először megvizsgáljuk azt, hogy a processzor kezdeményezésében hogyan valósulhat meg az adatátvitel, utána pedig a másik irányt is megnézzük. Hogyan tud a periféria maga kezdeményezni, hogyha éppen mondani valója van. Utána adatátvitel hatékonysági kérdéseivel fogunk megismerkedni, hogyan lehet hibamentesen a processzor legkisebb terhelése mellett adatcserét végezni. A legutolsó témánk pedig arról fog szólni, hogy hogyan kell a perifériát összekötni a számítógép többi részéhez. Ugye az, hogy mindenkit mindenkivel összekötünk, nem feltétlenül a legracionálisabb döntés. Kezdjük rögtön az első ponttal. Nézzük meg, hogy a processzor hogyan tud adatátvitelt kezdeményezni a perifériák felé. A memóriával hogyan kommunikál a processzor? Először is kiteszi a címbuszra az elérni kívánt memóriatartalomnak a címét, és utána pedig egy vezérlőjel segítségével közli a memóriával, hogy olvasás vagy írásműveletről van szó, a memória pedig az adott objektumot ráteszi az adatbuszra, a processzor pedig leolvassa onnan azt. A perifériák elérése borzasztóan hasonló ehhez. Nem csak a memória objektumoknak, hanem a periféria eszközöknek is van címe, amin keresztül a processzor képes megszólítani őket. Annak tekintetében, hogy ezek a memória címek és a periféria címek mennyire különülnek el egymástól, két eltérő megközelítéssel kell számolnunk. Vannak architektúrák, melyekben ez a kétféle cím teljesen elkülönül egymástól. Külön címezzük a külön címtartományán rendelkezésre a memória objektumokra, és külön címtartományán rendelkezésre a periféria objektumokra. Ez azt jelenti, hogy egy adott cím, például a 42-es cím, az a memória tartalomra és a perifériákra is egyaránt vonatkozhat. Van 42-es memória cím a memóriában, hogy memóriától kérem a 42-es objektumot, akkor azzal fog válaszolni, és van 42-es periféria a perifériák között, ha 42-es perifériával akarok adatot olvasni, akkor az fog nekem adatot szolgáltatni. Ennek a megközelítésnek az alternatívája a közös címtartomány, vagy más néven osztott címtartomány. Ilyenkor ez a kétféle cím, a memória cím és a periféria cím nem különül egymástól, egy nagy címtartomány áll a processzor rendelkezésére, ennek egy része mögött memória tartózkodik, másik részét pedig perifériákkal fedjük le. Hogyha a processzor az egyik tartomány felé kommunikál, akkor memória objektumokat kap válaszként, ha a másik tartomány felé kommunikál, másik fajta címeket használ, akkor pedig a perifériáktól fog adatokat kapni. A külön választott memória és I/O címekre nagyon jó példa az x86-os architektúra. Ha a 32 bites változatát tekintjük ennek az architektúrának, akkor itt 4 GB áll rendelkezésre a memória címzésére, és 64 KB áll rendelkezésre az I.O. perifériáknak a címzésére. A memória címek tehát 32 bitesek, a periféria címek pedig 16 bitesek lehetnek. Ennek megfelelően az x86-ban elkülönülnek a memória kezelő utasítások az I.O. kezelő utasításoktól. Ha memóriából akarunk adatokat olvasni, akkor memória kezelő utasításokkal tehetjük meg azt, és ilyenkor a processzor a memória címtartományból a memória felől fogja beszerezni a választ. Hogyha az I.O. kezelő utasításokat használjuk, akkor pedig a perifériákhoz fordul, és onnan szerzi be a program által szükséges adatot. Ezt a működést például szeparált buszokkal is meg lehet valósítani, amikor a CPU két külön interfésszel, két teljesen független interfésszel rendelkezik az I.O. busz és a memória busz felé. Hogyha a 60 hexa memória címről akar valamit olvasni, akkor a memória busz felé fordul, oda teszi a címet, és szól, hogy olvasásműveletről van szó, memória pedig válaszol. Ha a 60-as I.O. címről akar olvasni a program, akkor pedig az I.O. interfészéhez fordul, az I.O. buszra teszi ki ezt a címet, és az I.O. buszon ülő perifériák fogják megválaszolni ezt a kérést. Nem csak szeparált buszokkal lehet ilyen működést megvalósítani, sőt, ez egy meglehetősen pazarló megoldás, hiszen ezeket a potenciálisan meglehetősen széles memória és I.O. buszokat, hogyha kettő van belőle, akkor pazarló dolog így mind a kettőt megvalósítani. Ehelyett az elterjedt megoldás és az úgynevezett multiplexált buszok használata. Ilyenkor a processzor csak egyetlen interfésszel rendelkezik, egy címbusszal, egy adatbusszal és az ehhez szükséges vezérlőjelekkel, és ezen az egy buszon keresztül kommunikál mind a periféria, mind pedig a memória felé. De akkor honnan tudják a szereplők, a periféria meg a memória, hogy kihez akar fordulni a processzor? Hogyha a 60-as címről akar valamit beolvasni, honnan tudják ezek, hogy a memóriának kell válaszolnia, vagy a perifériának kell válaszolnia, hiszen a 60-as cím mind a két címtartományban is van. Ennek a problémának a megoldására mindössze egy plusz vezérlőjel bevezetése szükséges. Az ábrán pirossal jelölt Memper IO vezérlőjelről van szó, hogyha ez logikai magas értéket tartalmaz, akkor a memória tudja, hogy rá vonatkozik a kérés, és a perifériák nem figyelnek oda erre a kommunikációra. Hogyha logikailag alacsony értéket tesz rá a processzor, azzal tudja jelezni, hogy most a memóriának nem kell ide figyelnie, mert a perifériákkal szeretne kommunikálni. Ezt a megoldást használja az X86, és így működik egyébként az ajtónyitó példák is, amit az első gyakorlat során megismerkedtünk. A szeparált I.O. és memória buszok használatának az alternatívája a memóriára leképzett periféria kezelés. Ilyenkor nincsen külön címtartomány a kétféle komponens számára, egy címtéren osztozik a memória is és a periféria eszközök is. Ennek az az előnye ennek a megoldásnak, hogy borzasztó egyszerű egy ilyen rendszert programozni, hiszen C-ből vagy bármilyen más programozási nyelvből is a memória tartalmát közvetlenül el tudjuk érni. Erre vannak magas szintű nyelveken megfelelő nyelvi konstrukciók. Itt a példában látjuk például, hogy bevezetünk egy pointert, beállítjuk a 60 hexa címre, és utána pedig a csillag dereferencing operátorral a második sorban kiolvassuk arról a címről az adatot egy integer változóba. Ha ez a cím a memória címtartományba esik, akkor egy memória objektumot kapunk válaszként. De hogyha a hexa 60-as cím egy perifériához tartozik, akkor a perifériától olvastunk be adatot. Így lehet magas szintű nyelvből egy memóriára leképzett architektúrában perifériákkal kommunikálni. Amellett, hogy könnyű magas szintű programozási nyelvekből használni, van más előnye is a memóriára leképzett periféria kezelésnek. A legtöbb architektúrában viszonylag sok és kényelmesen használható a memóriakezelő utasítás áll rendelkezésre alacsony szinten a processzor utasítás készletében. Az I.O. perifériakezelő utasításokra ugyanakkor ugyanez nem vonatkozik. Ha valaki megnézi az X86 utasítás készletet, akkor ezt bizony ott is tetten lehet érni. Hogyha memóriára leképzett perifériakezelést használunk, akkor a memóriakezelő utasítások sokféleségét, kényelmét ki tudjuk használni a perifériákkal való kommunikáció során is. A hátránya ennek a megközelítésnek, hogy a memóriában lyukak lesznek. Azokat a címeket, amiket perifériák fednek le, memóriában nem használhatjuk. A memóriának az a tartománya nem lesz elérhető. Azt a memória cellát vagy objektumot, ami ott található, azt nem fogjuk tudni soha elérni. Ez egy nagyon népszerű megoldás. A RISC processzorok kivétel nélkül ilyet csinálnak, hiszen ez is működik, és sokkal egyszerűbb, mint a szeparát periféria és memória címek kezelése. És azt mindannyian tudjuk, hogy a RISC az mindig is az egyszerűség, reduced megoldásról van szó, ugye? Az egyszerűség irányába tett lépéseket, az ott a fő prioritás. Viszont a memóriára leképzett periféria kezelést ott is lehet használni, ahol amúgy van korrekt, szeparát, külön utasításokkal és külön címtérrel megoldott periféria kezelés. Például az x86-ban is nagyon sok perifériát memóriára leképzett módon kezelünk, épp az előbb említett előnyök miatt. Most, hogy megismerkedtünk azzal, hogy a processzor hogyan tud egy adatot olvasni vagy írni, amikor éppen kedve szottyan rá, nézzük meg azt, hogy maga a periféria hogyan tud adott átvitelt kezdeményezni. Hogyan tud a processzor értesülni arról, hogy egy perifériának adatra van szüksége, vagy éppen egy adatot szeretne a processzor számára átnyomítani. Az első triviális megoldás ennek a problémának a megoldására a polling. Ez tulajdonképpen nem is egy igazi megoldás. Itt arról van szó, hogy a processzor időről időre körbekérdezgeti az összes perifériát, hogy vele valami közlendője. Szépen sorba megy, mindenkit megkérdez, akarsz-e adatot cserélni velem, vagy nem. Hogyha valamelyik igennel válaszol, akkor persze megtörténik az adatcsere. Ennek az alternatívája a megszakítás kezelés, interrupt kezelés. Tudásom szerint mindenki tanult már az interruptokról, digitális technika tájból, de most röviden, dióhéjban ismételjük át, mi is történik ilyenkor. Arról van szó, hogy a processzornak van egy speciális bemenete, egy interrupt lába, és a periféria, hogyha adatátvitelt szeretne kezdeményezni, akkor ezen az interrupt lábon tud jelzést leadni. A processzor békésen futtatja a programot, sorra-sorra hajtja végre az utasításokat, és ha valamelyik periféria jelez ezen az interrupt lábon, akkor a processzor megszakítja az aktuálisan futó program futását. Befejezi az aktuális utasítást, és a program counter értékét beteszi a stackbe. Erre azért van szükség, mert később innen fogja tudni, hogy hol kell folytatnia a program futását. Ezt követően egy ugrást hajt végre, ugrik a megszakítás kezelő subrutinhoz, a megszakítás kezelő subrutin pedig végre fogja hajtani a kommunikációt a perifériával, kiszolgálja az ő igényét, majd a stackről vissza tudja olvasni a félbehagyásnak a pontját, és egy ugrással vissza tud térni oda, a félbeszakított program pedig mit sem sejtve folytathatja a futást. Erre láttunk példákat a digitális technika tájból, és láttunk példákat az első gyakorlaton az ajtónyitós tervezési feladatnál is. Azt láttuk, hogy van egy interrupt bemenete a processzornak, és egy-két periféria van ehhez hozzákötve, és azt gondoltuk, hogy ezek ilyen játékrendszerek, kis teljesítményű, pici oktatásra bemutatott kis processzorok. Valóságban biztos sokkal több interrupt lába van egy processzornak, és a sok-sok periféria mind-mind külön van rákötve a processzorra. De nem ez a helyzet. A processzorok túlnyomó többsége nagyon kevés interrupt lábban rendelkezik, és sokkal több interrupt forrás van a rendszerben, tehát sokkal több interrupt generálásra képes periféria van egy számítógépben, mint ahány interrupt lába van a processzornak. Az ARM processzoroknak egyetlen interrupt lába van, az x86-os architektúra két interrupt lábat specifikál, de az egyik ezek közül speciális célokra foglalt, ez az NMI, non-maskable interrupt, azokat most jobb, hogyha zárójelbe is tesszük. Igazából egy általános célú interrupt lába van az x86-nak is. Tehát az alapvető probléma az, az interrupt források száma jóval nagyobb, mint a processzor interrupt lábainak a száma. Fölmerül a kérdés, hogyha több perifériát kötünk ugyanarra az interrupt lábra, akkor a processzor honnan a fenéből fogja tudni, hogy melyik periféria akart interruptot generálni, és hogy fogjuk kezelni azt a helyzetet, amikor például több periféria is egyszerre, egyazon időben szeretne interrupttal fordulni a processzor felé. Igazából ezek az interrupt kezelésnek a főbb kérdései, és most át fogjuk tekinteni az erre adott leggyakoribb válaszokat. A legegyszerűbb megoldás, hogyha osztott interrupt kezelést használunk, ez azt jelenti, hogy minden egyes perifériát ugyanarra az egy interrupt lábra kötünk, ha bármelyik periféria megszakítást kér, akármelyik ugyanolyan interrupt jelzés fog a processzorhoz beérkezni. Persze felmerül a kérdés, hogy a processzor, oké, megkapta az internap jelzést, honnan tudja, hogy a sok-sok perifériája közül melyik szeretne vele kommunikálni. Például úgy, hogy az interrupt kezelő szubrutin, ami ilyenkor meghívódott, és amit egyébként az operációs rendszer részeként az operációs rendszer gyártója megírt, ez a kiszolgáló szubrutin körbe kérdezgeti az összes perifériát, ami a rendszerben van, hogy megbizonyosodjon róla, honnan származik az interrupt kérés. Tehát körbe megy. Billentyűzet, te szeretnél interruptot? Te szóltál? Nem? Egér, te szóltál az előbb? Nem? Disk? Igen? Akkor téged foglak kiszolgálni, és átadja a vezérlést a disk drivernek, disk meghajtónak, hogy intézze el a disknek ezt a jelzését valahogy. Persze továbbra is áll a kérdés, hogy ha egyszerre többen jeleztek, akkor milyen sorrendben fognak ezek a kérések kiszolgálásra kerülni? Hát természetesen a szoftver által implementált lekérdezési sorrend fogja meghatározni a kiszolgálási sorrendet. Tehát az operációs rendszerben ezt az interrupt kezelő szubrutint úgy kell megírni, hogy a fontos perifériákat kérdezzük meg először, és akik várhatnak, akik nem késletedés kritikusak, azokat pedig a végén. Ők nem olyan fontosak, hogyha a sürgős eseteket hamar lekezeltük, akkor esetleg utána, és mi mindig fenntartják a megszakítási igényüket, akkor rájuk is sor kerül, de csak majd később. A ma körülöttük lévő architektúrák, az x86 és az ARM ennél fejlettebb megoldást használ, ez az úgynevezett vektoros megszakításkezelés, és igazából ez a legelterjedtebb a processzorok világában, tehát ezzel feltétlenül meg kell ismerkednünk. Ebben az esetben a processzor nem bízza az interrupt forrás kiderítését 100%-ig az interrupt kezelő szubrutinra, a szoftverre, hanem ő hardwareből szintén segít nekünk kideríteni, hogy ki volt az, aki az interruptot generálta. Hogy történik ez? Bejön egy interrupt kérés, minden periféria egyetlen interrupt vonalon jelez, bejön egy interrupt kérés, és a processzor visszakérdez a perifériáktól. Ki volt az? Mondja meg a számát, a sorszámát, az, aki tőlem interruptot akart kérni. És ilyenkor az a periféria, amelyik valójában jelzett, ráteszi az adatbuszra az ő sorszámát, a processzor onnan leolvassa, és megtudja, ha 5-ös számú periféria, akkor egy billentyűzet. Billentyűzet akart tőlem megszakítást kérni. Lássuk csak, hol van a memóriában a billentyűzet kéréseket kiszolgáló szubrutin, és arra fog ugrani. Ehhez a processzorban szükség van egy speciális adatszerkezetre, amit úgy hívnak, hogy Interrupt Vector tábla. Az x86-ban egyébként ezt Interrupt Descriptor Table-nek, IDT-nek hívják. Ez nem más, mint egy függvény pointereket tartalmazó tömb. Ennek az i-edik eleme tartalmazza az i-edik megszakítás kiszolgálását végző szubrutinnek a címét. Tehát válaszolt a periféria, az 5-ös periféria, hogy 5, én vagyok az 5-ös, szolgálj ki engem. A processzor fölcsapja ezt a interrupt vektor táblát, megnézi az 5. bejegyzést, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Persze nem kezd el az elejétől számolni, hanem ránéz a 5-ös számú bejegyzésre, ott talál egy függvénypointert, ráugrik arra a megszakítás kezelő szubrutinra, és végrehajtja azt. Az operációs rendszernek pedig gondoskodnia kell róla, hogy bútolás közben az interrupt vektor táblát feltöltse, inicializálja, tehát az összes periféria megszakítás kezelő szubrutinjának a címét beírja ebbe a tömbbe. Az 5. bejegyzésébe például beírja az oprendszer billentyűzet megszakításokat feldolgozó függvényének a címét. Sajnos azonban az a helyzet, hogy az interrupt vektor tábla mérete véges. Mégpedig nem is olyan nagy. Az x86 architektúrákban mindössze 256 elemű, az ARM-ban pedig, ha jól emlékszem, 8. Ennél azért jóval több megszakítás forrás, interrupt forrás lehet egy számítógépben, úgyhogy nincs más választásunk, mint ezt a két megoldást, az osztott megszakításkezelést és a vektoros megszakításkezelést kombináljuk. Ez a kombinálás pedig nem jelent mást, mint hogy az interrupt kiszolgálási ciklusban, amikor a processzor kikérdez a perifériák irányába, hogy ki volt az, ki kért megszakítást, több periféria is ugyanazt a számot tudja válaszolni, és ilyenkor az azt jelenti, hogy ugyanaz a megszakítás kezelő szubrutin fog ennek a több perifériának a részére meghívásra kerülni, és ilyenkor nincs más megoldás, mint az a megszakítás kezelő szubrutin kénytelen körbekérdezni a hozzárendelt perifériák körében, hogy ki volt a valódi kiváltója ennek a megszakításnak. Ez természetesen egy kicsikét rontja a hatékonyságot, de még mindig jobb, mint hogyha teljes osztott megszakítás kezelést csinálnánk, hiszen itt csak néhány periféria jut egy-egy interrupt vektorra. Ez nem kell egy ilyen hosszú, ideig tartó körbekérdezést megvalósítani. Ezzel megoldottuk azt a problémát, hogy sok interrupt forrás jut kevés interrupt bemenetre. A másik probléma viszont továbbra is nyitott. Mi van, ha egyszerre többen kérnek interruptot? Amikor a processzor visszakérdez, hogy ki generálta az interruptot, mi van, ha egyszerre kezdenek beszélni a perifériák? Én is, 5-ös, 3-as, 8-as, 12-es. Egyszerre ők nem tehetik az adatbuszra az adataikat, mert abban egy óriási nagy zűrzavar lesz. Ha valaki azt gondolná, hogy ez egy borzasztó, ritkán felmerülő kérdés, akkor nagyon nagyot téved, mert nagyon gyakran előfordul, hogy egyszerre több periféria is megszakítást szeretne jelezni. Például előfordulhat, hogy amíg az egyik megszakítást kiszolgálja a CPU, menet közben beesik több más interrupt több periféria irányából is. De valahogyan, hogy az űrzavart megelőzzük, ezeket a megszakítás kéréseket sorba kell állítanunk. Kell legyen egy előre definiált sorrend, amilyen sorrendben a processzor ezeket meghallgatja és kiszolgálja. Erre pedig két megoldást fogunk most megismerni. Az egyik az egy daisy chaining alapú soros megoldás, a másik pedig egy interrupt vezérlőn alapuló, inkább párhuzamosnak tekinthető megoldás. Daisy chaining esetén a perifériák az itt látható módon vannak összekötve egymással és a processzorral. Természetesen mindannyian csatlakoznak az adatbuszhoz, hiszen amikor a processzor egy interrupt elfogadási ciklust indít, akkor tudniuk kell válaszolni a saját sorszámukkal. Van azonban három másik bemenetük is. Ebből két bemenet valójában, elnézést, a harmadik, az pedig egy kimenet. Ez a kimenet nem más, mint az interrupt request, tehát amikor a periféria interruptot akar generálni, akkor a request jelzés segítségével tudja azt eljutatni a CPU felé. Az összes periféria request jelzése ugyanarra az interrupt bemenetre fog csatlakozni, tehát a processzor továbbra is csak egyetlen interrupt bemenettel rendelkezik. Ez az int R, az interrupt request. Valamelyik periféria, ebben az esetben a piros interruptot igényel, akkor a CPU megkapja az interrupt request jelet, és elindít egy interrupt elfogadási ciklust. Kiadja az interrupt acknowledge jelet, ez egy kimenő jele, vezérlő jele a CPU-nak, ezzel szólítja fel a megszakítást kérő perifériát, hogy közölje a sorszámát. Ez a jel eljut az első perifériához, az Acknowledge In bemenetre. Ez az első periféria meglepetten néz körül, hogy hát én nem kértem megszakítást. Mit akar a processzor, az én sorszámomat? Nem akarok megszakítást. És erre ő az Out kimenetén fog egy jelet generálni, tulajdonképpen továbbadja az Acknowledgement jelzést a következő periféria számára. A következő periféria megkapja az Acknowledge jelzést, és örömmel veszi tudomásul, hogy a processzor szeretné kiszolgálni az ő interrupt igényét, és ráteszi a sorszámát az adatsínre. És ezzel ő kiszolgálásra is került. Vegyük észre, hogyha a pirossal együtt például az utolsó periféria is egyszerre szeretne megszakítást kérni, tehát mind a kettő requestet generált, akkor az interrupt acknowledgement jele, miközben megy végig a láncon, potenciálisan több periférián keresztül, az első olyan perifériánál fog megakadni, amelyik az interruptot generálta. Az fogja föltenni az adatsínre a saját sorszámát. Amelyik periféria kiszolgálása megtörténik, az szépen el fogja hallgatni az acknowledgement jelet a többiek irányába, nem fogja továbbadni ezt a jelzést, tehát a mögött álló perifériák továbbra is azt hiszik, hogy a processzor még mindig nem akarja kiszolgálni a kiszolgálást, még mindig nem adta meg az interrupt acknowledgement jelet. Ez az összeállítás tehát garantálni fogja azt, hogy mindig csak egyetlen egy periféria kapja interrupt kiszolgálást, és melyik lesz ez az egyetlen periféria, hogyha több is jelez egyszerre, hát az, amelyik a legelőbbre van ebben a bizonyos láncban, tehát valójában a láncban való sorrend egyben meghatározza a kiszolgálási prioritást is. A láncban hátul lévő perifériák bizony éheznek abból a szempontból, hogy hiába jelentkeznek megállás nélkül, csak ritkán jut el hozzájuk az acknowledgement jel, ritkán tehetik az ő azonosítójukat az adatsínre. Ennél igazságosabb megoldást tesz lehetővé az interrupt vezérlő használata. Az interrupt vezérlőt programmable interrupt controllernek hívják, És ez egy önálló részecség a számítógépben, ami egyébként perifériaként is viselkedik, tehát lehet vele kommunikálni periféria kezelő utasításokkal. Interrupt vezérlő több bemenettel is rendelkezik, és minden periféria egy saját dedikált bemenetre van kötve ebben az interrupt vezérlőben. Tehát a programozható interrupt vezérlő minden pillanatban teljes képet lát a rendszerről, pontosan tudja, hogy mely perifériák jelentkeznek egyszerre interrupt kezelésre. Hogyha van legalább egy periféria, amelyik jelentkezik nála, akkor ezt a jelzést a PIC továbbítja a CPU számára az Interrupt Request bemenetre, amikor a processzor pedig elindítja az acknowledgement ciklust, tehát felszólítja a perifériát, hogy adja oda a megfelelő sorszámot, akit ki kell szolgálni, akkor ez az Interrupt Acknowledgement jel az Interrupt Controllerbe fog befutni. Az Interrupt Controller pedig azt látja, hogy aha, interruptot kér ez, meg ez, hát akkor most ezt fogom kiszolgálni, és a megfelelő periféria azonosítót rá fogja tenni az aracsínre. Tehát a PIC fogja meghozni a döntést, hogy az egyszer jelentkező perifériák közül melyiknek a sorszámát helyezi az aracsínre. Ez egy jóval nagyobb rugalmasságot biztosít, mint a Daisy Chain-nél látunk. Ha a PIC buta, ő is csinálhat egy beégetett, szigorú prioritást, hogy mindig az alacsony sorszámokat fogja először föltenni az aracsínre, de ha egy kicsikét okosabb, akkor megvalósíthat akár körbenforgó kiszolgálást is. Hogyha versengés van, akkor először mindig az elsőt preferálja a következő alkalommal, a következőt fogja kiválasztani, aztán a harmadikat, hogy igazságos legyen, el tudja osztani a kiszolgálásokat a perifériák között, hogy éhezés ne fordulhasson elő. Mivel a PIC a legtöbb esetben programozható, ezért az operációs rendszer maga fogja definiálni ezeket a kiszolgálási szabályokat. Amikor bootol az operációs rendszer, fölsetupolja a PIC-et. Figyelj, PIC, ennek meg ennek a perifériának abszolút prioritása van. Ha ők szólnak, mindenképp őket szolgált ki elsőnek, akárhogy is akarnak interruptolni a többiek. De ha ők nem szólnak, akkor a maradék három periféria között csinálj körbenforgó kiszolgálást. Ez egy teljesen valid stratégia, PIC-nek a képességétől függ, hogy milyen szabályokat lehet definiálni az interruptok kiszolgálási sorrendjére. Ez mind nagyon jól működik, amíg egyetlen processzor van a rendszerünkben. Multiprocesszoros rendszerekben azonban újabb problémák merülnek föl. Mert hogy a perifériákat egyáltalán nem érdekli, hogy hány processzor van a számítógépben, nem érdekli, hogy melyik processzor fogja őket kiszolgálni, ők egy dolgot akarnak, nekik van mondani valójuk, interruptot generálnak, és valaki szolgálja ki őket. Az, hogy ki, az nem számít. Milyen megoldásokat találunk ilyen multiprocesszoros rendszerekben? Hát a legprimitívebb megoldás, hogyha az összes interruptot rákötjük a boot processzorra. Ezt a megoldást vezették be az x86-nál, amikor megjelent az első két szokettel rendelkező multiprocesszoros rendszer Pentium 4 alapon. Minden egyes interrupt a nullás processzor felé haladt, és ez persze nem volt túl szerencsés, mert hiába veszek újabb és újabb processzorokat a rendszerembe, nem fog megnőni az I/O throughputom, nem fogok tudni több periféria igényt kiszolgálni, hiszen az összes periféria igény egyetlen processzort fog terhelni, ez egy bottleneck lesz a rendszerben. Természetesen az x86 is kinőtte ezt a kezdeti problémát, és sokkal hatékonyabb megoldások vannak ma már körülöttünk. Az az úgynevezett APIC az Intel részről, az Advanced Programmable Interrupt Controller, a JIC az ARM részéről, a Generic Interrupt Controller, mind-mind viszonylag kifinomultabb interrupt kezelést tesz lehetővé. Ezek két szinten kezelik az interruptokat. Van bennük egy rendszer szintű interrupt eloszló, és minden egyes processzor vagy processzor mag rendelkezik egy lokális interrupt vezérlővel is. Hogyha egy periféria megszakítást jelez, akkor először ez a rendszer szintű interrupt elosztóba fog befutni, és ott megtörténik az úgynevezett interrupt routing. Ez azt jelenti, hogy a megszakítás, ami a perifériától jött, átirányításra kerül valamelyik processzor mag irányába, valamelyik processzor magnak a lokális interrupt vezérlőjébe. Ebben az a jó, hogy az interrupt router, az interrupt elosztó is programozható, tehát az operációs rendszer szabhatja meg, hogy hogyan történjen az interruptoknak az irányítása az egyes processzor magok saját lokális interrupt vezérlői felé. És természetesen a lokális interrupt vezérlőket is tudja programozni a processzor, az operációs rendszer. De beállíthatja például azt, akkor az összes hálózati interfész felől érkező interrupt a nullás maghoz, a nullás processzorhoz fusson be, az ilyen humán interfész interruptok, mint az egér billentyűzet, az mondjuk az egyes processzorhoz jusson, és a disk interruptokat pedig a maradék két processzor felváltva szolgálja ki. Egyszer az első interrupt, páros interruptokat az egyik, a másikat pedig a másik processzor fogja kiszolgálni. Ezekben a rendszerekben van egy különleges tulajdonsága is a lokális interrupt vezérlőnek. A lokális interrupt vezérlők egymásnak is küldözgethetnek megszakítást, és ez egy újabb lehetőséget ad majd arra, hogy a különböző processzorokon, különböző magokon futó programok egymással kommunikálni tudjanak. Természetesen az itt jelenlévők közül legtöbben nem hardware oldalról, hanem szoftver oldalról fognak találkozni a megszakítás kezeléssel. Tipikusan olyan feladatok során, amikor például egy perifériához kell meghajtó programot írni, vagy ahhoz kell részeket fejleszteni. Nekik nagyon fontos tudni, hogy hogyan kell a megszakításokat hatékonyan lekezelni, ugyanis hogyha a megszakítás kezelőt nem megfelelően írjuk meg, akkor nagyon könnyen túl lehet terhelni a rendszert. Ha túl sok interrupt keletkezik, az komoly terhelés jelenthet a CPU számára. Például a nagysebességű hálózati interfészek nagyon nagy számú megszakítást képesek generálni. Számoljuk ki, hogy pontosan mennyit. Van egy 10 megabit per szekundumos internet csatlakozásunk, és tudjuk azt, hogy 1500 byte-os egy Ethernet frame, 1500 byte az egyébként 12000 bit, akkor egy egyszerű osztással, a 10 milliót leosztom a 12000-rel, meg lehet kapni azt, hogy másodpercenként 812 frame fog érkezni a hálózati kártyába, és természetesen a hálózati kártya minden egyes frame érkezésekor interruptot fog generálni az operációs rendszernek, boldogan jelzi, hogy fogott egy új csomagot a hálózaton, amit föl lehet dolgozni. Ha 100 megabit per szekundumos az Ethernet interfészen, akkor már 10-szer akkora lesz a csomagérkezési rátám, tehát másodpercenként 10-szer annyi interruptot fog generálni a hálózati interfész az oprendszer felé, 8127-et. Gigabit Ethernet kapcsolat esetén pedig már 81.000-nél tartunk. Hát ezek nem olyan nagy számok, ugye? Azért 81.000 függvényhívást egy mai modern processzor rögve ki fog szolgálni. Igen, ennyit valóban igen, de azt tudni kell, hogy az Ethernet interfészen az Ethernet szabvány nem csak tipikusan használt 1500 byte-os frame-eket enged meg, hanem 64 és 1500 között bármennyit. Ha van egy rossz indulatú vagy vicceskedvű felhasználó a hálózatomon, aki elkezd 64 byte-os csomagokkal bombázni, kifejezetten szivatásként, akkor azzal elérheti azt, hogy már 10 megabit per szekundumos Ethernet sebesség mellett is 14000 interruptot váltson ki az én számítógépembe másodpercenként. Ez még mindig nem sok, de a 100 és utána pedig a gigabites sebességet figyelembe véve megkapjuk, hogy ebben az esetben másfél millió interrupt fog keletkezni másodpercenként, ami már egy nagyon komoly terhelés, még egy mai modern processzor számára is. És sokan nem is beszéltünk, a ma már itt-ott megjelenő, nem sokára biztos, hogy általánosan elterjedésre kerülő 10 gigabites Ethernet interfészekről sem. Ebből következőleg óvintézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a CPU-t ne terheljék túl a megszakítások, hiszen hogyha csak a megszakítások feldolgozásával foglalkozik, akkor nem tud haladni az összes többi feladatával. Mit lehet tenni? Hát sok általános irányelv van, amit szoftveresként majd be kell tartani, hogyha ti egy drivert készítetek, vagy a drivernek a megszakítás kezelő részéhez hozzányúltok. Először is általános irányelv, hogy a megszakítás kezelő szobutinnan nagyon rövidnek kell lennie. Csinálja meg, amit muszáj, és azon adja vissza a vezérlést. Ne tartsa föl a CPU-t túl sokáig, hiszen adott esetben már jöhet is a következő interrupt, ne blokkolja a rendszert egyetlen interrupt feldolgozása. Aztán bizonyos rendszerekben, főleg kritikus rendszerekben, mód van arra, hogy maximáljuk a kiszolgálható interruptok számát. Tehát vagy a processzor, vagy az interrupt vezérlő képes arra, hogy itt-ott, hogyha éppen túl nagy a terhelés, eldobáljon interruptokat, annak érdekében, hogy a processzor által futtatott programot, a fő feladatot ne blokkoljuk teljesen nullára. Arra viszont minden rendszerben van lehetőség, hogy az interruptokat unblock letiltsuk, hogyha a programunk egy olyan szakaszba ér, ahol nagyon fontos a gyors végighaladás és a megszakításmentesség. Van még egy további technika is, amit interrupt moderationnek hívnak. Ehhez a periféria támogatása is szükséges, és a hálózati perifériák ezt tipikusan lehetővé is teszik. ez, hogyha az ember beállítja, akkor lehetővé teszi, hogy a periféria több eseményt összevárjon, és csak utána egyetlen interrupt keretében jelezze a kiszolgálási igényét a CPU felé. Most már megismerkedtünk azzal, hogy a processzor hogyan tud adathoz jutni, vagy adatot adni egy perifériának. Azt is tudjuk, hogy hogyan tud szólni egy periféria, hogyha mondani valója van. Most pedig meg fogjuk nézni azt, hogy az adatátvitelt hogyan lehet hatékonyan megvalósítani, úgyhogy ne vesszen el semmilyen adat, és ne terheljük túl az adatátvitellel a processzort. Azt ne felejtsük el, hogy sosem az a végső cél, hogy a perifériában az adatok a CPU-ba kerüljenek, vagy hogy a CPU adatot küldjön a periféria felé. Végső soron mi az összes perifériából érkező adatot a memóriában szeretnénk tudni, a lokális változóinkban vagy az adatszerkezeteinkben. És ennek akkor is jól és helyesen kell működnie, hogyha a küldő és a fogadó oldal eltérő sebességgel működik, hogyha ezt biztosítjuk, ehhez forgalomszabályozásra lesz szükségünk, és azt is meg kell vizsgálnunk, hogy vajon van-e hatékonyabb módja annak, hogy a perifériába, a memóriába kerüljenek az adatok, feltétlenül szükség van-e arra, hogy a processzort közbeiktassuk és ezzel terhelést okozzunk számára. A forgalomszabályozás fő kérdése az, hogy van egy periféria oldalunk, meg van egy CPU oldalunk, ezek potenciálisan más sebességgel működnek, bizonyos időközökben a CPU nem ér rá odafigyelni a perifériára, az is lehet, hogy a periféria időnként nem ér rá a CPU kéréseinek a kiszolgálására. Hogyan tudunk egy ilyen változatos, változó rendelkezésre állás mellett helyes adatátvitelt, hibamentes adatátvitelt megvalósítani? Képzeljük el azt a helyzetet, amikor a CPU egy kérést intéz a periféria felé, de a periféria épp nem ér rá foglalkozni a kérés kiszolgálására. A CPU ilyenkor mit tesz? Nem tud semmit a periféria állapotáról, leolvassa az adatsínről az ott található értéket, és ezt egy valid adatnak fogja értelmezni. Hiszen olyan nincsen a számítástechnikában, hogy semmi nincs egy sínen, ott kell mindig lennie valaminek, ha másnak nem, akkor a random zajból adódó véletlenszerű adat kerül leolvasásra onnan. Hogyan tudjuk az ebből fakadó problémákat megelőzni? Hát valamilyen forgalomszabályozás beiktatásával. Kezdjük mindjárt az első ilyen megoldással, a feltétel nélküli adatátvitellel, ami nem jelent más, mint a forgalomszabályozás hiányát. Erről akkor beszélünk, amikor egyik oldal sem képes befolyásolni a másiknak a viselkedését, egyik oldal sem képes jelezni a másik felé, hogy épp nem ér rá, most lehetőleg ne kérdezzenek tőle semmit. Ilyenkor kétféle adatátviteli hibával szembesülhetünk. Az egyik az adat egymásra futás, amikor a küldő tolja az adatokat egyiket a másik után, a megbeszélt sebességgel pakolgatja az adatsíre egymás után az adatokat, de a fogadó oldal túl lassú, nem kész ezeknek az adatoknak az átvitelére, és mivel nem tud jelezni, hogy állj meg, nem érek, nem tudom ilyen gyorsan átvenni az adataidat, ezért adat egymásra futás révén bizonyos adatok felülíródnak, mielőtt a másik oldal ezt le tudná olvasni. A másik ilyen adatátviteli hiba az adathiány. Ilyenkor a küldő a lassú és a fogadó a gyors. A fogadó kapkodja le az adatokat az adatbuszról, miközben a küldő nem tudja ilyen tempóval rátenni azokat oda. Tehát a fogadó ennek következtében időnként olyan random zajokat, vagy még az előző adatátvitelből ott maradt értékeket fogja leolvasni, és validnak értelmezni, amik valójában nem érvényes adatok. Ezzel a lehetőséggel, a feltétel nélküli adatátvitellel azért foglalkozunk egyáltalán, mert vannak perifériák, melyek képtelenek jelezni, képtelenek befolyásolni a sebességüket. Ilyen például egy nyomógomb. Ha a processzor túl gyorsnak találja a nyomógombból érkező adatokat, akkor nem tud szólni a nyomógombnak, hogy legyél lassabb, mert nem bírom a tempót. Erre nincs mód. Ilyenkor feltétel nélküli adatátvitelről beszélünk. Hogyha valamelyik oldal már képes valamilyen szintű forgalomszabályozásra, de a másik nem, akkor egyoldali feltételes adatátvitelről van szó. Ez a one-way handshaking magyarul tulajdonképpen. Hogy történik itt az adatátvitel? Ebben a példában a CPU lesz az, amelyik képes szabályozni a sebességét, és a periféria az, amelyik nem. A periféria tolja az adatokat, és nem tud visszajelzést fogadni arról, hogy a másik fél ezt át tudta-e venni, vagy nem. A megoldás egy átmeneti tároló bevezetése, a perifériától érkező adatok pedig ebben az átmeneti tárolóban fognak elhelyezésre kerülni. Az állapotregiszter pedig azt fogja tárolni, az átmeneti tároló érvényes adatot tartalmaz-e éppen vagy nem. Ha a periféria egy adatot helyez át az átmeneti tárolóba, akkor ezzel egyúttal az állapotregisztert is bebillenti, ez egy egybites jelzőfleg. Bebillenti abba az állapotba, ami azt jelzi, hogy érvényes adat van. Az érvényes adatot a CPU, az érvényes adat jelenlétét a CPU ezzel a periféria kész jellel tudja detektálni, és akkor az átmeneti tárolóból kiolvasva biztos lehet benne, hogy egy érvényes, korrekt, valid adatot kapott, és nem pedig egy random zajt. Miután elolvasta az adatot, bebillenti az állapotregisztert vissza a kezdeti állapotba, jelezve azt, hogy már megtörtént a kiolvasás, nehogy véletlenül kétszer olvassa ki ugyanazt az adatot az átmeneti tárolóból. Ezzel az adathiányt el tudjuk kerülni. El tudjuk kerülni az érvénytelen adat leolvasását, de az adat egymásra futást nem. Ha a periféria túl gyors, és gyorsan tolja az átmeneti tárolóba az adatokat, előfordulhat az, hogy felülírja egy korábbit, anélkül, hogy a CPU erről tudomást szerezne. Tehát ezzel a megoldással bizonyos sebességkülönbségből adódó hibák megoldhatók, mások pedig nem. De még mindig jobb, mint a semmi. Mikor használunk ilyet? Hát például egy hangkártya ilyen, ugye? Hangkártya nem tudja befolyásolni például a sebességét, egy adott bitsebességgel, egy adott bitrátával generálja az adatokat, amikor az ember egy mikrofonba beszél, nem tud szólni a CPU, hogy lassabban küldje az adatokat, vagy lassabban beszéljen a felhasználó, ugye ennek értelme sincs ennek a kérdésnek. Állapotregiszter, átmeneti tároló, meg a periféria, hogy ezek mennyire válnak szét egymástól fizikailag, az egy jó kérdés. Általában a periféria fizikai határai itt szoktak meghúzódni, tehát valójában az állapotregiszter és az átmeneti tárolóhoz a periféria dobozán belül van, a perifériának a részét képezi, és a periféria interfész része lesz ez a készjel, az adat beolvasva, bemenet és az adat átvitelre szolgáló adatsín. Az adatátviteli hibáktól legjobban védett megoldás, hogyha mind a két fél képes a sebességét valamilyen módon befolyásolni. Ekkor két oldali feltételes adatátvitelről beszélünk, ez a two-way handshaking. Ilyenkor az átmeneti tárolót értékét mind a két fél képes olvasni és befolyásolni. Hogyha a periféria túl gyors volt, és még egy adatot generált, és fölülírná az előzőt, mielőtt a CPU kiolvasná azt, akkor ez a felállás ez ellen védelmet biztosít. Hiszen a periféria az adat elhelyezése előtt rá tud nézni az állapotregiszterre. Megnézi, hogy elvette már a CPU az előző adatomat? Ha nem, akkor nem írja fölül azt. Megvárja, amíg a CPU kiolvassa, és csak utána helyezi el az új adatot ide. Ha ez megtörtént, akkor bebillenti az állapotregisztert, hogy új adat van, és akkor a CPU, hogyha éppen ráér, látja, hogy új adat érkezett, kiolvassa azt, és visszabillenti az állapotregisztert, már nincs új adat. Periféria ezt alig várta, leolvasta, látja a jelzőfleget, és elhelyezi az új adatot az átmeneti tárolóba. És így tovább. Mind az adat egymásra futás, mind az adat hiány ezzel a felállással elkerülhető. Ehhez persze az kell, hogy mind a két fél képes legyen a sebességét befolyásolni. Ha az átmeneti tárolót kibővítjük úgy, hogy ne csak egy adategység tárolására legyen alkalmas, hanem többre, tehát egy FIFO tárolóvá alakítjuk, akkor még rugalmasabb megoldáshoz jutunk. Ebben az esetben a periféria nem csak egy adatot képes ott elhelyezni, hanem hogyha éppen több közlendője van, vagy gyorsan generálja egymás után az adatokat, akkor az átmeneti tárolóba ezt mind-mind el tudja helyezni, nem kell megvárnia azt, hogy a CPU az előző adatot kiemelje onnan. A CPU-ra is igaz ugyanez az előny, hogyha a CPU éppen ráér, és az átmeneti tárolóban több adategység is található, akkor azokat sorban egymás után pörgetve kiürítheti, feldolgozhatja, nem kell megvárnia, hogy a periféria újabb adattal lássa előtt. Egy kicsit megváltoznak a vezérlőjelek, tehát mind a két résztvevőnek természetesen tudnia kell, hogy szükség van-e blokkolásra vagy nem. A perifériánál akkor áll elő blokkolás, hogyha tele van a FIFO buffer, akkor kell megállnia és megvárnia, amíg a másik fél elfogyasztja az ott lévő adatokat. CPU-nál arra kell figyelni, hogy üres-e a FIFO buffer vagy nem. Ha üres, akkor nem tud adathoz jutni, ha pedig nem üres, akkor pedig van feldolgozni valója. Akkor jó ez a megoldás, hogyha ingadozó az adatforgalom, tehát bőrstökben, csomókban keletkeznek a perifériánál az adatok, vagy ingadozó a CPU-nak a feldolgozó képessége, ritkán ér rá, de akkor hosszabb ideig, akkor több adat feldolgozása is belefér az idejébe. Most, hogy megismerkedtünk a forgalomszabályozás főbb megoldásaival, elkezdünk foglalkozni a másik fontos kérdéssel, hogy hogyan juttassuk az adatokat a memóriába, hiszen végső soron ez a mi célunk, hogy a perifériában az adatok a memóriában lévő adatszerkezeteinkben, lokális változóinkban jusson. Erre az egyik lehetséges megoldás az, hogy a CPU érintésével jutnak be a memóriába, a perifériából érkező adatok. Tehát a CPU egyesével adategységről adategységre kéri a perifériáktól el az adatokat, majd egy külön tranzakció segítségével helyezi el a memóriában a végső rendeltetési helyükre. Egyesével lapátolja a perifériában, a memóriában a bájtokat, miközben hasznosabb tevékenységet is csinálhatna, tehát majd látni fogjuk nem sokára, hogy ez nem éppen a leghatékonyabb módja az adatátvitelnek. Mint tudjuk, a periféria nem mindig áll készen az adatátvitelre, nem mindig van adata, amivel válaszolhatna a CPU kéréseire. Hogyan tudja a CPU megállapítani, hogy a perifériától tud-e most adatot elvenni, vagy nem? Ennek az egyik lehetséges módja, hogy a CPU pollingot használ, ami azt jelenti, hogy folyamatosan kérdezgeti a perifériát afelől, hogy van-e átvitelre szánt adata, vagy nincs. Erre látunk példát a menti pseudokódban. A perifériának két címe van, az egyiken keresztül a státuszát lehet megkérdezni, a másikon keresztül pedig magát az adatot lehet átvenni. Itt az első két sor egy ciklust azonosít, a processzor egy I/O művelet segítségével, mert a státusz címre vonatkozik, lekérdezi a periféria állapotát, ezt elhelyezi egy R0-as regiszterbe, majd attól függően, hogy mi a státusza a perifériának, vagy folytatja a kérdezgetést, vagy pedig, hogyha van rendelkezésre álló adat, akkor átveszi azt. Az adatot természetesen az adat címről kell kiolvasni, ebben az esetben a hexa 60-as címről van szó, majd miután a processzor beolvasta az adatot, ez ugye az egyes lépés ezen az ábrán, az R0-as regiszterébe, mert a regiszter a CPU-ban van bent, egy második körben a regiszter tartalmát átmentjük a memóriába a hexa 142-es címre. Tehát egyrészt folyamatosan figyelni kell a periféria státuszregiszterét, másrészt két lépésben a processzor érintésével fog a memóriába kerülni az adatunk. Ha egy picikét okosabban valósítjuk meg ezt a pollingot, akkor nem folyamatosan égetjük a processzort megállás nélküli státuszlekérdezésekkel, hanem bizonyos időnként, periódusonként, periódusról periódusra kérdezgetjük a periféria státuszát. Persze ezt a lekérdezési intervallumot, a polling intervallumot gondosan kell megválasztani, mert ha túl gyakorira állítjuk, akkor az nagyon nagy CPU terhelést okoz, sok időt igényel a CPU-tól a státuszregiszter figyelése. Ha túl ritkára vesszük, akkor meg fennáll a kockázata, hogy lemaradunk egy fontos eseményről, és ezzel adatvesztést okozunk. Hogyha a periféria készenlétét megszakítással detektálja a CPU, akkor egy sokkal kisebb CPU terheléshez vezető megoldáshoz jutunk. Ehhez itt megint látunk egy példakódot. Ez maga a megszakítás kezelő szubrutin, ami akkor hívódik meg, amikor a periféria vagy megszakítás segítségével jelzi, hogy készen áll az adatátvitelre. Először elmentjük a megszakítás kezelőben használt regisztereket, itt most csak az R0-át fogjuk használni, úgyhogy akkor azt a verem tetejére tesszük, átvesszük az adatot, ez az egyes nyíl bekerül a CPU regiszterébe, majd a regiszterből áttesszük az adatot a memóriába. Kettes lépés, CPU-ban lévő regiszterből egy memória cellába kerül az adat. Visszaállítjuk az összefirkált regisztert, hogy a megszakított program ne vegye észre, hogy őt megszakították, és visszatérjünk a megszakítás kezelő subroutinból. Ez egy villámgyors módja az adatátvitelnek, az előzőhöz képest sokkal kisebb CPU terhelést okoz. De még mindig közbeiktattuk a CPU-t az adatok átvitelében, nem feltétlenül ez lesz a legjobb megoldás. Számolással próbáljuk meg kicsikét kézzelfoghatóvá tenni, hogy mekkora terhelést jelent a CPU számára az adatátvitel, polling, illetve az interrupt használatát így össze tudjuk hasonlítani. Először kezdjük a pollinggal, és ebben a példában vegyünk egy 1 GHz-es processzort, és tegyük fel, hogy egy periféria lekérdezés 600 órajel időt vesz igénybe, ami egyébként nem is olyan túl sok. Most legyen a példa kedvéért egy egér perifériánk. Ez egeret elég másodperceként 30-szor lekérdezni, hiszen ennél gyorsabban nincs értelme. Ha ennél gyorsabban mozgatnák a kurzort a képernyőn, az emberi szem nem is tudná észrevenni a különbséget. Tehát 30 lekérdezés elég másodpercenként. Minden egyes lekérdezés 600 órajelig tart, Tehát összességében azt kapjuk, hogy 18.000 órajelet fordít a perifériára a processzor másodpercenként. Ez sok vagy kevés? Hát attól függ, milyen gyors a processzor. Ebben az esetben egy 1 GHz-es processzorunk van, számoljuk ki a relatív terhelését. A processzor 1 GHz-es, ez azt jelenti, hogy ő 1 milliárd 10 a 9-en órajellel gazdálkodik másodpercenként, ehhez a 10 a 9-en órajelhez képest a 18.000 nagyon kevés. Elvégezzük az osztást, és megkapjuk relatív terhelésként az, hogy 0,0018%-os terhelést okoz az egér, hogyha pollinggal kezeli az operációs rendszer az ő eseményeit. Ez bőven elfogadható, ez nem okoz terhelésbeli problémákat a processzor számára. Számoljuk ki ugyanezt egy diszk perifériára. A diszk interfésznek a sebessége a kerek számok miatt legyen most 100 MB per szekundum, 100 x 16-on byte per szekundum, és tegyük fel, hogy a merevlemeznek, a disknek a szektorai 500 bájtosak. Hogyha folyamatosan tolja a diszk a szektorokat a CPU felé, akkor kiszámolhatjuk egy osztás segítségével, hogy 200.000 szektor fog megérkezni másodpercenként a perifériától, hiszen ezen a vastagságú csövön, interfészen keresztül, ekkora darabokban érkező adat ezt a érkezési intenzitást fogja kiadni. Tehát 200.000-szer kell lekérdeznünk a diszket, hogy biztosak legyünk benne, hogy nem veszítünk el egyetlen szektort sem. Hogy a diszk nem fogja felülírni az átmeneti tárolójában a következő szektorral az előzőt. 200.000-szer kell lekérdeznünk. Ha minden lekérdezés továbbra 600 órajelig tart, akkor 120 millió órajelre lesz szükség, hogy a diszk adatait polling segítségével kezeljük, a státuszát leolvassuk, és megint csak az 1 GHz-es órajellel számolva a relatív terhelésből ki fog jönni, hogy 12%. Egyetlen egy diszkre 12%-nyi órajelet konstans módon fordítani nagyon nagy szám, ezt szeretném megúszni, és reméljük, hogy az interrupt segítségével ezt egy picit lejjebb tudjuk majd szorítani. Számoljuk ki, hogy interrupttal miket kapunk a diszkre. Az interruptnak az az előnye, hogy csak akkor kell a perifériával foglalkozni, hogyha valóban aktivitást mutat. Ha nincs aktivitása a disznek, akkor nem kell, mint a pollingban folyamatosan csekkelni, hogy van-e már szektor, amit ki kell olvasni, vagy nincs. Csak akkor szól a diszk, hogyha van közlendője. Most tegyük fel, hogy az idő 10%-ában aktív a diszk, és tegyük fel továbbá, hogy az interrupt feldolgozási idő 600 órajel, az adatátvitel pedig 100 órajelet igényel. Számoljuk ki, hogy mennyi időt, hány órajelet kell fordítani másodpercenként az interrupt feldolgozásra. Tehát nem az adatátvitelre, csak az interrupt feldolgozásra. Hát megint csak az egyik összetevő az lesz, hogy elméletileg hány szektor érkezhet a disktől, ezt az előbb kiszámoltuk, hogy 200.000. Mindegyikre 600 órajelet kell fordítani, de csak az idő 10%-ában kell foglalkozni a diszkkel, mert annyi ebben a részarányban aktív ez a periféria. Azt fogjuk kapni, hogy 12 millió órajel másodpercenként. Ha megnézzük, hogy a CPU 1 GHz-es órajeléhez képest ez mit jelent, akkor azt kapjuk, hogy 1,2%. Ez bár egész jó, de ne felejtsük, hogy a diszkkel nem csak az interrupt kezeléssel kapcsolatban kell foglalkozni, hanem az adatátvitelt is meg kell szerveznünk, tehát ki kell számolnunk az adatátviteli időt is. Megint csak elméletileg 200.000 blokk érkezhetne másodpercenként a disktől, ha full sebességgel menne. 100 órajelnyit kell foglalkozni minden egyes szektor átvételével, de csak az idő 10%-ában aktív a diszk, és ebből összességében megkapjuk, hogy 2 millió órajelet kell átlagosan másodpercenként fordítani a disktől származó adatok átvételére. Arányosítjuk a CPU órajelével, és megkapjuk, hogy ez 0,2%. Tehát 1,2%-ot terhelnek a diszk interruptok, 0,2%-ot terhelnek az adatátviteli idők, összességében 1,4%-os terhelést fog okozni ez a diszk a CPU számára, ami sokkal jobban hangzik, mint az imént kapott 12%. Az előzőekben két megoldást láttunk arra, hogy a perifériából a CPU érintésével a memóriába tegyük az adatokat. A két megoldás között lényegében csak az volt az egyszerű különbség, hogy pollinggal vagy interrupt segítségével értesülünk-e a periféria készenlétéről. Nem lenne a CPU közreműködését teljesen kiiktatni, hogy a periféria rögtön a memóriába jelzi az adatokat? Milyen jól járna vele a CPU? Nem kéne a perifériával bíbelődnie, foglalkozhatna a program többi részének a futtatásával, akkor hamarabb befejeződne. És van erre mód, hogyha a periféria képes a memóriába közvetlenül írni, akkor ezt direkt memória elérésnek hívjuk, és erre többféle megoldást is át fogunk nézni. Az egyik az a DMA kontrolleren alapul, másik pedig az I/O processzornak az elvét fogja bemutatni. A DMA nem más, mint magának a direkt memória elérésnek a megvalósítása. A fő cél az, hogy a CPU terhelése nélkül jutassuk az adatokat a perifériába, a memóriába, vagy a fordított irányba. A CPU ebben az esetben nem tudja koordinálni az adatátvitelt. Nem tudja egyesével elvenni az adatokat, az adategységeket és pakolni őket a memóriába. Valakinek, valamilyen szereplőnek, valamilyen egységnek át kell vennie a CPU szerepét, és ez a szereplő nem lesz más, mint a DMA vezérlő. A DMA vezérlő fogja az adatátvitelt koordinálni ebben az esetben. A DMA vezérlő egy periféria. A DMA átvitel előtt az operációs rendszernek föl kell programoznia a DMA vezérlőt. Meg kell mondani neki, hogy melyik csatornán ül az a periféria, ahonnan adatot akarunk átvinni. Meg kell mutatni neki, hogy hova akarjuk a memóriába helyezni az adatokat. Az irányultságot is közölni kell vele, hogy most a perifériából a memóriába szeretnénk adatot átvenni, vagy a memóriából a perifériába, és természetesen azt is meg kell mondanunk neki, hogy hány byte átviteléről van szó. Mondjuk egy berevlemez esetén 500 byte egy szektor, akkor 500 byte-ra állítjuk be ezt a paramétert. És utána elindítjuk a DMA átvitelt, megvan, hogy honnan, hova, hány byte-ot, és milyen irányba. Ekkor, hogyha elindítottuk az átvitelt, a DMA vezérlő megpróbál sínt szerezni a CPU-tól. Hiszen a CPU a főnök, ő irányítja a buszokat, az adatbuszt és a címbuszt. Ezt meg kell szereznie, ezt a jogot a DMA vezérlőnek a CPU-tól. Ezt ledumálják a CPU-val, a DMA ideiglenesen átveszi a busz használatának a jogát, és elvégzi az adatnak a koordinált átvitelét a forrástól a rendeltetési helyére. Majd ha végzett, akkor egy interruptot generál a CPU felé. Az egész adatblokk átvitele egyetlen interruptnyi terhelést jelent a CPU számára. Átvitte az 500 byte-os blokkot a merevlemeztől a memóriába lévő bufferbe, a diszkről, és egy szál megszakítás terheli a CPU-t, amivel jelez a DMA vezérlő, hogy kész vagyok, oprendszer, ott van a adatblokk a helyén, a memóriában, csinálj vele, amit szeretnél. Ez az ábra mutatja a koncepciót, tehát lényegében a DMA vezérlő az induláskor elkírja a sínt, CPU átadja a sínt, utána pedig a periféria és a memória közötti adatátvitelt DMA koordinálja, a végén pedig ez a kész jel interrupt formájában jut a CPU felé. Az a helyzet, hogy ilyen rendszer szintű DMA vezérlő van a PC-ben, de kompatibilitási okokból van ott csak. Eredetileg az IBM PC, amikor megjelent, akkor volt benne egy ilyen feature, egy ilyen hardware, ami ezt a funkciót ellátta, de borzasztó lassú. Tehát pár megabájt per szekundum átviteli sebességre képes, ez nyilván egy modern periféria számára túl kevés. Ezért ezt a fajta DMA vezérlőt, ami ott van mindenkinek az adatlapján, kompatibilitási okokból ma már senki nem használja. Ehelyett használnak viszont úgynevezett first party DMA vezérlőt, amelyik azt jelenti, hogy a minden egyes periféria, amelyik képes közvetlen memória átvitelre, rendelkezik egy saját DMA kontrollerrel, ez be van építve, a periféria részét képezi, és ennek megfelelően a rendszerben több ilyen DMA kontrollerünk is van, és ott van a CPU, és ezek a DMA kontrollerek meg a CPU versengenek mindig, hogy ki kontrollálja a buszt. Amelyik nyer, az átviszi a perifériájának az adatait a memóriába, vagy fordítva, és visszaadja a használati jogot a következőnek. A DMA koncepciónak a továbbfejlesztése az az I/O processzor, amit az IBM vezetett be, és ők használják előszeretettel. Ez Nem más, mint hogy egyszerűen a DMA vezérlő annyi új funkcióval gazdagodott, hogy átkeresztelték processzorra, de mivel nem tud más, csak I/O kezelést, ezért I/O processzor névre hallgat már. Van neki saját utasításkészlete, és az adatokat nem csak lapátolni tudja A pontból B pontba, hanem sok más dolgot is tud velük csinálni, egyszerű adattranszformációs műveleteket, ellenőrizhet CRC-t, paritást, azaz ellenőriz, megbizonyosodhat felőle, hogy hibamentes volt-e az adatátvitel, végezhet tömörítést és kicsomagolást hardveresen, on the fly, byte-sorrend konverziót, Lidlandiából, Bigendiából vagy vissza, és így tovább, egyszerű műveletek sorozatát. Ilyenkor az operációs rendszer egy I/O műveletet szeretne végrehajtani, akkor összeállít egy I/O programot a memóriában, és az I/O processzornak megmutatja ezt a memória címet. I/O processzor, mutatok neked egy helyet a memóriában, ott találsz egy I/O programot, hajtsd végre az összes lépését, és ha mindent megcsináltál, akkor a végén szóljál egyetlen interrupt segítségével. Ez még kisebb CPU terheléshez vezet, sokkal több I/O feladatot tud végrehajtani az I/O processzor saját hatóköre alatt, a CPU zavarása nélkül. Itt is láthatunk egy kapcsolódó ábrát. Ezekben a rendszerekben a CPU nem is tud közvetlenül kommunikálni a perifériával, kizárólag az I/O processzoron keresztül, tehát a teljes kontrollt a perifériák fölött az I/O processzor végzi. Berakja az operációs rendszer az I/O programot a memóriába, melyik perifériából hova vigye az adatot, innen, oda, onnan, ide, szól neki, hogy indulj, ő pedig végrehajtja. És ezekben a rendszerekben az I/O processzornak egy standard kommunikációs interfésze van, ez az I/O sín, ezen ülnek a perifériák, amik az I/O sín által specifikált protokoll szerint tudnak kommunikálni egymással. A perifériák persze nem feltétlenül ismerik az I/O sín kommunikációs protokollját, ezért szükség lehet olyan alkatrészekre, vagy vezérlőre, vagy illesztőre, amik a periféria specifikus protokollt át tudják fordítani az I/O sínen beszélt nyelvre, hogy az I/O processzor tudja az ő velük kapcsolatos adatátvitelt is koordinálni. Most pedig azt fogjuk megnézni, hogy a számítógép komponenseit milyen módon kötjük össze egymással. Egész pontosan a processzort, a memóriákat és a perifériákat kell valamilyen úton módon összekötnünk egymással, és egész eddig egy olyan kép volt az összekötetések szempontjából a fejünkben, hogy van egy CPU busz, és azon ülnek a memória alkatrészek és a periféria alkatrészek, és ezen az osztott buszon keresztül kommunikálnak a CPU-val. Nem csak így lehet összekötni ezeket az alkatrészeket, messze nem csak ez az egyetlen lehetőség. A busz alapú összekötetések mellett a pont-pont alapú összekötetéseket is használhatjuk akár, ennek is megvannak a maga előnyei és persze a hátrányai is. Hogyha pont-pont alapú összekötetéseket használunk, az azt jelenti, hogy két kommunikáló felet dedikált csatornával kötünk össze, amit senki más nem használhat, csak ők ketten, akkor nincs osztozkodás, nem kell versenyezni a használati jogosultságokért, hiszen az a kapcsolat az mindig rendelkezésre áll kettőjük között, nem kell várni arra, hogy a többiek abba hagyják a busz használatot, mert mindig ott van és rendelkezésre áll. Ez egy gyorsabb megoldás. Viszont cserébe, hogyha sok eszközünk van, amit össze kell kötni, és mindig csak pont-pont összekötetéseket szeretnénk használni, akkor nagyon sok összekötetést kellene kiépítenünk, ami magasabb költséghez vezet. A busz alapú összekötetések osztott csatornán alapulnak, mint tudjuk, eddig ebben gondolkodtunk, hogyha a torlódás alakú ki, mert nagyon sokan akarnak nagyon nagy mennyiség adatot átvinni rajta, akkor ez egy szűk keresztmetszetet jelenthet. Adott átviteli sebesség szempontjából nem jól skálázódik a busz, hogyha csak egy alkatrészen van a buszon, akkor megkapja a teljes átviteli képességét a busznak, ha 10 van, akkor 10 kell osztozkodniuk rajta. Minél több alkatrészt teszek rá, minél több összetevőt, annál kevesebb jut a busz sávszélességéből egy komponens számára. Cserébe a busz alapú megoldások nagyon olcsók, hiszen egyszer kiépítem a buszt, és utána szinte elvéletileg tetszőlegesen tudom bővíteni azt újabb és újabb komponensek hozzáadásával. A busz alapú összekötetések viszont speciális algoritmusokat igényelnek, hiszen ez egy osztott csatorna, muszáj előre lefektetni az osztott használatnak a szabályait, és erre majd szolgálnak különböző algoritmusok, amikkel nem sokára meg is fogunk ismerkedni. Az ember azt gondolná, hogy minél több jelvezetékből áll egy összekötetés, tehát minél szélesebb az, annál több videt tudok átvinni egyidejűleg, és annál gyorsabb lesz a kommunikáció. Ez bizonyos fokig igaz is. Egy bizonyos határig bezárólag, ha növelem az összekötetéseknek a bit szélességét, akkor gyorsabb adatátvitelhez jutok. Az a probléma, hogy tetszőlegesen ilyen módon nem tudom növelni a buszoknak a sebességét, és ennek pedig egy nagyon érdekes jelenség lesz az oka, amit nagyon fontos, hogy mindenki megértsen. A problémát az jelenti, hogy ha van egy széles buszom, ami sok jelvezetékből áll, akkor ezek a jelvezetékek sosem lesznek pontosan egyforma fizikai tulajdonságúak. Egymás mellett kanyarognak az alaplapon, egymás mellett vannak esetleg a kábelben, de mindig lesznek apró fizikai különbségek közöttük, hogyha a küldő egyszerre fog felfutó jeleket indítani rajta, akkor a vevő oldal nem feltétlenül egyszerre fogja ezeket a felfutó jeleket detektálni. Apró csúszások lehetségesek. Ezek az apró csúszások természetesen nem feltétlenül jelentenek problémát. Ha viszonylag ritkán mintavételezem a vevő oldalon a buszt, akkor ezek az apró csúszások nem okoznak semmilyen gondot, de ha nagyon-nagyon pici a mintavételi periódus, akkor előfordulhat, hogy egy felfutó él átcsúszik a következő mintavételi időszakra, és emiatt a vevő oldal nem azt a bitsorozatot fogja detektálni, amit a küldő szeretett volna elküldeni. Ennek a hatásnak az a következménye, hogy a széles buszok alkalmatlanok a gyors kommunikációra. Az igazán gyors buszok, amik napjainkban körülöttünk vannak, mind-mind soros összekötetésen alapulnak. Gondoljuk csak át, a PCI Express soros, a Serial ATA soros összekötetés, az USB egy soros busz. Ezek mind-mind soros összekötetések, és mind emiatt a jelenség miatt döntöttek a soros kommunikáció mellett, amikor ezeket specifikálták. Időzítés szempontjából megkülönböztetünk szinkron és aszinkron buszokat. A szinkron buszoknak a részét képezi egy órajel. Az órajel fel- és lefutó éle fogja meghatározni azt, hogy a kommunikáló feleknek mikor kell rápillantani és leolvasni a buszról az adatokat vagy a címeket. Aszinkron esetben órajel nincs. Az órajel szerepét az úgynevezett sztróbok fogják játszani. A sztróbok felfutó és lefutó élei fogják meghatározni azt, hogy a kommunikáló felek mikor olvassák le a buszról az adatokat. Ebben a példában például két sztróbot látunk, egy írás sztróbot és egy kéz sztróbot, lehet több is, nem csak egy. Fölmerül a kérdés, hogy az aszinkron és a szinkron közül melyik lehet a jobb. És a válasz borzasztóan meglepő, egyik sem. Az a probléma, hogy az adatvezetékek és az órajelek vagy a sztróbok között ugye aszinkron esetben mindenképpen csúszás lépett fel. Ez praktikusan azt jelenti, hogy igazán nagysebességű kommunikációra csak egyetlen egy szál drótot használhatunk. Se órajel, se sztróbok. De ha ezek nincsenek, akkor honnan tudja a vevő oldal meghatározni, hogy hol vannak a bit határok, hogy hol vannak a byte határok? Ezeket honnan tudná kitalálni? Az a helyzet, hogy meg lehet oldani ezt a kérdést, és meg is oldják a kérdést, mégpedig úgy, hogy a vevő oldal a 0-1 biteknek a váltakozásából fogja maga automatikusan detektálni, hogy hol vannak a bit határok a kommunikáció során. Természetesen ez csak akkor működik, hogyha van elég 0-1 átmenet a beszélgetés során, hogyha a vevő oldal könnyen zavarba hozható, hogyha a küldő konstans 0 biteket vagy konstans 1-es biteket küld számára. Ahhoz, hogy ez a zavarbejtő helyzet ne következzen be, és a vevő mindig képes legyen elég 0-1 átmenetet találni ahhoz, hogy meghatározza a vételnek az ütemét, ahhoz egy speciális kódolást kell bevezetni, amit úgy hívnak, hogy 0-8B-10B kódolás. Ebben a kódolásban minden 8 bites, tehát 1 bájtos bitsorozathoz hozzárendelnek egy 10 biteset, de ez a leképezés ez olyan speciális módon történik meg, hogy garantáltan lesz benne elég 0-1 átmenet ahhoz, hogy a vevő helyre tudja állítani a bit határokat. A 8-ból 10-be kódolás gondoskodik arról is, hogy a 0 bitek és az 1-es bitek száma nagyjából ugyanaz legyen, függetlenül attól, hogy az adó oldal milyen üzenetet akar sugározni a vevő számára. Garantált például, hogy 20 hossza, maximum 2 lehet az eltérés a 0-es és az 1-es bitek száma között. Nagyon népszerű a 8-ból 10-be kódolás. A Gigabit Ethernet, a PCI Express első két verziója, az USB 3, vagy az Serial ATA, aminek a segítségével hozzákötjük a diszkeinket a számítógéphez, a HDMI szabvány, és így tovább, mind-mind 8-ból 10-be kódoláson alapuló, egyetlen egy szárra alapozott soros adatátvitelt használnak. A 8-ból 10-be kódolásnak egyetlen egy problémája van, az overhead. 8 bitet akarok küldeni, 10 biten kell kódolni, tehát ennyivel csökken a csőnek a vastagsága, a throughput, az adatátviteli sebesség, ezzel számolni kell. És hogy ezt a problémát picikét lazítsák, vagy feloldják, ezért kidolgoztak mindenféle továbbfejlesztett kódolásokat. Például megjelent a 64-ből 66-ba kódolás, itt már sokkal kisebb az overhead, és ugyanilyen garanciák vannak a 0 és az 1-es bitek számára nézve, mint a 8-ból 10-be kódolásnál. 64-ből 66-ba kódolást használ az Ethernet szabványnak a 10 gigabites és a 100 gigabites változata is. Aztán tovább vitték ezt a koncepciót, 128-ból 130-ba kódolással még sokkal kisebb overhead segítségével működik a PCI Expressnek a 3-as és a 4-es verziója, és az USB frissebb szabványai, Serialatának szintén a legújabb szabványa. És itt tovább, ma már van 256-ból 257-be kódolás is. Igazából ez a három fejlett kódolás, amit most itt utoljára felsoroltam, ezek fantasztikus eredmények, mert képzeljük csak el, a 8-ból 10-be kódolást hogy lehet implementálni, hogy lehet kitalálni. Hát 8 bites sorozatból nincs sok. 256 féle, mind a 256-hoz kitalálnak egy 10 bites sorozatot, és csinálnak egy táblázatot, hogy erre a 8 bitre ezt a 10 bitet kell előállítani. De a másik háromnál ezt már nem lehet megcsinálni. 64-ből, 128 bitből, 256 bitből kódolunk, ilyen hosszú táblázatokat 2 a 64-en bejegyzéssel, 2 a 128-on bejegyzéssel nem lehet csinálni. Itt nyilván egy matematikai formulát kellett kitalálni, amelyik ezt a leképzést automatikusan előállítja, és ez azért nem volt kis eredmény. Megbeszéltük, hogy a busz egy osztott erőforrás, több komponens is kapcsolódik hozzá, és ezek egyszerre szeretnék használni, mindig gondoskodni kell róla, hogy mindig csak egy valaki kapja meg a használati jogosultságot. A buszra csatlakozó szereplők lehetnek masterek vagy slave-ek, attól függően, hogy milyen jogosítványaik vannak. A master az egy olyan eszköz, aki képes saját maga kezdeményezni mindenféle busz tranzakciókat, adatátvitelt. A busz slave ilyen kezdeményező képességgel nem rendelkezik, ő, hogyha kérdezik, válaszol, de kezdeményezni nem tud. Ha egy buszon több master is van, akkor szükség van egy olyan algoritmusra, amelyik garantálni fogja azt, hogy egy időben csak egy master használja a buszt. Ez egyfajta versengés, a masterek versengenek a busz használati jogért, és ennek egyetlen egy nyertese lehet. Azt az algoritmust, amelyik eldönti azt, hogy ki nyerje ezt a versenyt, arbitrációnak hívjuk, és most a következőben meg fogunk ismerkedni néhány egyszerű arbitrációs algoritmussal. A centralizált arbitráció tehát attól centralizált, hogy van egy centrális elem, az arbiter, amelyik eldönti ennek a versenynek a kimenetelét. A busz használatért versengő masterek egyébként ugyanolyan módon vannak összekötve ebben a kialakításban, mint ahogy azt a daisy chain-re alapozott interrupt kezelésnél láthattuk. Minden egyes master bejelentheti a busz használati kérését ezen a busz request vonalon keresztül az arbiter számára. Amikor az arbiter úgy dönt, hogy egy új buszhasználati ciklust kezdeményez, akkor elindít egy busz grant jelet. A busz grant jelet azok a masterek, amik nem szeretnének élni a lehetőséggel, egyszerűen csak továbbítják a kimeneti oldalon, és amint ez a jel eljut egy olyan masterhez, amelyik valójában szeretné használni a buszt, akkor egyszerűen csak megfogja ezt a jelet, nem továbbítja a láncban mögötte lévő masterek számára, és elkezdi használni a buszt. Ezen a példán látjuk, hogy az utolsó master is szeretett volna buszt használni, de odáig nem ért el a grant jel, ő abban a tudatban van, hogy mi mindig foglalt a busz, tehát nem fogja használni a buszt. Minden daisy chain esetén a bővíthetőség az egyik legfontosabb előny, hiszen könnyedén lehet ezt a láncot újabb és újabb masterekkel bővíteni. A hátránya, szintén mint minden daisy chain esetén, az, hogy nem fair, a láncban előbbre álló masterek gyakrabban juthatnak buszhasználati lehetőséghez, mint a hátul szereplők. Szintén centralizált megoldás az úgynevezett párhuzamos arbitráció. Ez azonban teljesen másképp néz ki, mint a Daisy Chain. Itt minden egyes master egy saját dedikált request és grant vonalon keresztül csatlakozik az arbiterhez. Az arbiternek minden pillanatban teljes képe van arról, hogy melyik master szeretné használni a boost, és bármilyen igazságosnak vélt algoritmust felhasználhat arra, hogy a következő nyertesnek megadja a boost használati jogosultságot. Ebben a példában a második és a negyedik master is jelentett be igényt, az arbiter valamilyen megfontolások mentén a másodiknak adott most lehetőséget. Az arbiter implementált például egy round robin megoldást, amelyik körbenforgó elven mindig a következő igénylő masternek lehetőséget biztosítani a busz használatra. Ha kísérletes igényes perifériáink vannak, akkor nyilván az arbiter prioritást is adhat azok számára a busz használatért. Az előbb látott centralizált megoldások, a Daisy Chain alapú és a párhuzamos arbitráció rendelkezik egy nagy hátránnyal. A centrális elem az arbiter meghibásodása kritikus fontosságú a rendszer szempontjából. Ha leáll az arbiter, nincs aki ossza a busz használati jogot, és megáll az élet. Senki nem fog hozzáférni a buszhoz. Ebből kifolyólag az arbiter egy single point of failure, egy olyan komponens, amit szeretnénk eliminálni. Erre vannak megoldások. Kidolgoztak olyan arbitrációs algoritmusokat, amik ilyen központi arbiter nélkül is nagyszerűen dolgoznak. A rendszerre kötött szereplők egymás között beszélik meg, hogy ki legyen az, aki a következő időszakban használja a buszt. Ilyen lehet például az önkiválasztó arbitráció, amit a SCSI szabvány használ. A SCSI egy diszkett csatlakoztatására szolgáló protokoll, főleg a nagy megbízhatóságú rendszerekben használják. A SCSI úgy oldotta meg az arbitrációt, hogy minden diszk látja a többieknek a buszfoglalási kéréseit. A SCSI kábelben van 7 ilyen buszfoglalásra szolgáló jelvezeték, minden egyes disknek egy saját dedikált vezetéke van. Hogyha az egyik diszk szeretne tranzakciót kezdeményezni, akkor ránéz, hogy ki más szeretné a buszt használni, és ha úgy tapasztalja, hogy nála fontosabb diszkek szeretnének éppen kommunikálni, akkor ő lemond az igényéről, és később újra próbálkozik. Egy másik elosztott arbitrációs algoritmus az úgynevezett ütközésdetektáláson alapuló busz. Itt is arbitráció. Így működik egyébként az Ethernet protokollnak a kezdetleges változata, amikor még nem ilyen csillagpóti topológiában UTP kábellel kötöttük hozzá az Ethernet hálózathoz a számítógépeinket, hanem egy osztott coax kábelre láncoltuk föl, fűztük föl az egymás mellett álló gépeket egymáshoz. Ez úgy működött, hogy ha valamelyik számítógép csomagot akar továbbítani az internetre, akkor először is hallgatózni kezd a buszon. Hallgatózik, és ha csöndet tapasztal, akkor úgy dönt, hogy na, akkor most küldök egy csomagot, és rögtön neki is lát. Elkezdi lezongorázni a kábelekre a csomagnak a bitjeit, de miközben ezt teszi, hallgatózik is. És ha a saját adását tisztán vissza tudja hallani, akkor sikerrel járt. De ha a saját adását egy zűrzavarnak érzékeli, akkor biztos lehet benne, hogy valaki más közbe beszélt, és ő azonnal megáll, persze a másik is meg fog állni, dobnak egy dobókockával, várnak egy véletlen időintervallumig, és utána újra próbálkoznak. Mind az önkiválasztó arbitráció, mind pedig az ütközésdetektáláson alapuló arbitráció kiküszöbölte az arbiternek a szükségességét, tehát nem kell félnünk attól, hogy van egy komponens, ami ilyen kritikus fontosságú a rendszerünkben. Mindez idáig az ábrán látható kép volt a szemünk előtt. A perifériák és a memória közvetlenül kapcsolódott a CPU-hoz. Most másodlagos kérdés, hogy ez most busza, vagy pedig pont-pont kapcsolatokkal oldották meg. Ez azonban a bővíthetőség szempontjából nem túl előnyös összeállítás. Ha egy új CPU-t vásárolunk, akkor jó eséllyel más sebességgel és esetleg más protokollt használva fog kommunikálni a külvilág felé. És ezen az esetben a perifériák és a memória nem biztos, hogy képesek lesznek interpretálni az új CPU-nak az új kéréseit. Ahhoz, hogy ne kelljen lecserélnünk a perifériákat és a memóriákat, a CPU cseréje esetén más megoldás után kell néznünk. Két buszos rendszerek esetén a perifériák egy CPU sintől független I/O sínen keresztül kommunikálnak egymással. A CPU és a memória kommunikációjára viszont továbbra is a processzor sint használjuk. Ahhoz, hogy a CPU kérései eljussanak a perifériáig és fordítva, szükségünk lesz egy hídra, amelyik egy fordító szerepet játsza a processzor és az I/O sínek között. A CPU cseréje esetén, hogyha megváltozik a processzor sín protokollja, illetve sebessége, ebben az esetben memóriát kell cserélnünk, viszont a perifériáink megmaradhatnak a régiek, pusztán a híd cseréjére lesz szükség. A híd alapú rendszerek még az előzőnél is rugalmasabb megoldást kínálnak. Ezekben a rendszerekben két kulcsfontosságú szereplő, az északi híd és a déli híd található. Az északi híd biztosítja a kommunikációt a memória felé, ez egy szabványos kommunikáció, a memóriáknak a kommunikációs protokollját is szabványosítják, és ilyenkor az északi híd az, amelyik a processzor CPU függő sínjének a kéréseit átfordítja a memória saját protokolljára, például DDR3, DDR4 szabványokra. Úgy szintén fontos összetevője ezeknek a rendszereknek a déli híd. A déli híd ez a kiinduló pontja az I/O buszoknak. Például lehet, ez egy nagyon régi ábra, amit itt látunk a képernyőn, EIDE az egy nagyon régi merevlelez interfész. Az EIDE sínhez biztosít ő egy csatlakozási pontot a processzor felé. Az USB sínhez szintén. És így tovább. További síneknek a végpontja ez a bizonyos déli híd, és ezeket az I/O sín specifikus protokollokat átfordítja olyan nyelvre, ami aztán az északi hídon keresztül eljutatható lesz a processzor felé. Ennek a felállásnak köszönhetően a perifériáink és a memória is túléli, úgymond, a processzor cseréjét. Tehát ezek egyesével egymástól függetlenül cserélhető komponensek lesznek. Ezen a képen egy kicsikét modernebb rendszernek a felépítését látjuk, szintén két hidat látunk itt. Egy idő után már nem északi és déli hídnak tevezték el őket, hanem Memory Controller Hubnak és I/O Controller Hubnak, de a feladatuk ugyanaz. A Memory Controller Hub memória felé biztosít interfészt a CPU számára, az I/O Controller Hub pedig a különféle szabványú I/O sineknek a végpontja. Itt látjuk, hogy egy Memory Controller Hub akár többféle protokollt is képes lehet támogatni, DDR2 vagy DDR3 szabványt is akár. És nagyon tipikus megoldás, hogy a Memory Controller Hub a fő kapcsolódási pontja a grafikus kártyáknak, ugyanis a grafikus interfészek óriási memória sávszélesség igényel rendelkeznek, és ezért célszerű őket olyan közel mozgatni a memóriához, amennyire csak lehet. Az I/O Controller Hub biztosít interfészt például a merevlemezeket kiszolgáló szerialata protokoll irányába, különböző hang szabványoknak a végződési pontja és az I/O Controller Hub USB portoknak a szintén ide vannak bekötve az I/O Controller Hubhoz, és további PCI Express interfészek is indulhatnak innen, természetesen nem a grafikus processzor felé. Itt pedig egy még újabb rendszert látunk, ez a 8. generációs Intel Core processzoroknak az egyik marketing anyagából lett kiemelve. Ezekben a rendszerekben a processzor mellé integrálták az északi hidat, a Memory Controller Hubot. Tehát a processzor magok mellett ugyanazon a szilícium lapkán található a Memory Controller Hub funkcionalitás a DDR4-es memóriák felé az interfész ebben az esetben, illetve a grafikus kártyák felé a PCI Express interfész. A déli hídnál nem történt semmi érdekes, továbbra is a régi jól ismert periféria szabványoknak a végződései találhatók itt. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!